tartózkodik. Tehát majd arra oda kell figyelni, amikor a Deák Botinak a könyve megjelenik. Viszont a Gökháné és a Kákabai Lórenté már kapható. Szépen lassan mindenki idejön, aki szereplő, vizet hozunk, és kezdünk.
Mindig az szokott lenni, hogy én kezdem el bevezetni, mert Berta Ádám elkésik. Tehát, hogy most is én itt bemutatnám a többieket. Berta Ádám elkésett múltkor is, de most átadom neki a telefont, vagy mi ez? Mikrofont.
Kedves közönség, jó estét kívánunk, többek között Deák Boti nevében is, és hát ezzel szerintem Boti most kiismerítette az egyesetből általánosításnak a kategóriáját, de valóban volt egy ilyen alkalmunk Domboson a nyár elején, de azóta sokat értünk és tapasztaltabbak lettünk mindannyian, úgyhogy ma este már sokkal rutinosabban tudunk bemutatni 4 akfüzetet, ami úgy értendő, hogy fizikailag létező tárgyként 3 van a birtokunkban egyelőre, és a Deák Botinak a kötete, az pedig kis késéssel egy 3-4 hét múlva, de már most elhitetitek, hogy lesz neki is egy akfüzete. Jó, tehát akkor balról jobbra érkezési sorrendben Kákabai Lóránt, Deák Botond, Ayhan Gökhan. Az előbbi programról már némileg ismerős Kele Fodor Ákos, és mi ketten pedig sorozat szerkesztőnként ülünk itt.
Benedek Anna és Berta Ádám. Akkor szerintem kezdem.
Jó, akkor ezzel el is kezdhetjük. És hát itt az előző programon már biztos volt, aki hallotta, hogy Kele Fodor Ákos az egyik első kötetes a csapatból, a másik Ayhan Gökhan, és balról pedig két egy fokkal vagy két fokkal tapasztaltabb rókának nyílik most jagfüzetes lehetősége. Kezdjük akkor szerintem Ákos már némileg bemelegedve azzal, hogy ez azért három eléggé különböző jellegű anyag, ami itt megtalálható. Tehát voltak versképek, így nevezed őket, akkor van egy Szindbád ciklus, meg van egy ilyen karcag szoció ügy, és hogy a személyeden túl, illetve az első köteteden túl még mi köti össze ezt a hármat? Erről mondanál pár szót?
Azt köti össze, hogy egy olyan könyvet szerettem volna csinálni, amiben mindenki talál majd egy olyan részt, egy olyan fejezetet, ami biztos lecsapja nála a biztosítékot. A szöveg szeretetem, az a vonzalom, hogy mindenféle regiszterben akarok tapicskolni, ez köti össze ezt a hármat.
Akkor magáról a címről, erre a textolátriáról pár szólt, hogyha szólnál.
Nagyon szívesen, bár cikis lesz azoktól, elnézést kérek, akik az előbb is itt voltak. Szóval a textolátria az szövegimádatot jelent, ez az elsődleges jelentése, de igazából a filológiában honosodott meg. Ez egy hiba típus. A másoló annyira betűre figyel, hogy nem olvassa a sorok, a mondatok értelmét, és azért téveszt. Azt is elmondtam az előbb, hogy azért jó ez a cím, mert amikor nem tudjuk még a jelentését, akkor pontosan úgy funkcionál, az valósul meg, mint az a jelenség, amit leír.
Az Ádám az előbb mondta ezt a karcag szociót, és igazából ez tényleg az embernek így olvasóként egy, hát nem is problémája, de mindenképpen egy valamilyen attitűdöt kíván, hogy te, mint karcagi, egy ilyen karcagi szociót írsz, de hogyan játszol itt a hitelességgel, vagy számolsz-e azzal, hogy majd valamilyen hitelességet kérnek rajtad számon?
Hát kérjenek csak számon hitelességet, majd legfeljebb megmérettetem és könnyűnek találtatok. Hát nagyon sok cucc ebben tehát trúba megy, bármilyen képtelenség, persze aztán sok borzalom, meg hát föl van cicomázva, és aztán majd szemezgetnek az olvasók, hogy mikor melyik hihető inkább. És akkor az lesz nekem az izgi, amikor nyilván az fog valóságosabbnak tűnni, ami kamu, és fordítva.
És mikor feküdtél össze ezzel?
Azt kérdezi, hogy mikor feküdtem össze ezzel a...
Tehát mikor fekszel össze ezzel a, amelyik itt most helyetted írja a verseket?
Ott a pont.
Most csak kérdeztem.
Akkor senki se látja, akkor fekszem össze.
Oké, akkor esetleg kicsit tovább...
Erre nem mondtál semmit! Figyelj! Azért... Figyelj, kell hozzá használni gumit. Utazni kell. Mi van még? Bajszos?
Azt mondja, a cirkusz hozta.
Karika
van az orrában. Jé, Boti, hadd beszéljen meg ők el is.
De akkor te beszélj, hát...
Mondom.
Oké, mindjárt megyünk Gökhánhoz. Előtte még egy gyors kérdés. Első kötetesként, itt a fülszövegben is kiemelve szerepel ez az összetett szó nálad, Ákos, hogy szövegtacskó. Ezt akkor légy szíves, értelmez. Tekintettel arra, hogy a már is szexuális tárgyanúja is fölmerült, vagy ezt önmagad lennél, vagy a tükörképed, vagy... És mivé nő fel, vagy mivé nő hátra, előre a szövegtacskó?
Ez nagyon jó, mert tényleg szexuális. Hát, hogy egyszer látom egy videót, hogy lehengerlő, hogy valami, azt hiszem, ami ladával kiállnak egy garázsból, és mint a megveszekedett fut a tacskó, és bekapja a kipufogó csövet, és belélegzi, és kiütve hentereg vagy egy percig, és erre rászokott. Begyújtják a motort, és rohan.
Így vagy te a szövegekkel.
Így vagyok én is, ugyanígy inhalálom be a szöveget. Én vagyok a tacskó.
Oké, 15 év múlva hogy fogsz kinézni? Hány kötet múlva?
Akkor már 15 év múlva már egy implantátum lesz a számban a kipufogó csőben. Már ilyen autó.
Köci. Kicsit barátságosabb vagy passzívabb tárgyhoz mennék tovább a fotelhez, a ma esti fotelszakértő Gökán, akinek van Fotel Apa című verse is. Hát ezt meglátjuk, ez az este egyik izgalma, hogy vajon lesz-e még több kérdés az Ákoshoz, de most próbálnék tőled akkor valamit, ha nem gond. Jó. Kérdeznél az Ákostól, Gökán? Van így a bögyödben?
Nem, nincs. Jó, akkor van akaszt, négy szemközt megkérdezem.
Rendben, ez is lehet. Jó, két idiómát olvasnék föl itt a kötetedből elsőnek. Tedd a kezed a nyelv elé, illetve lyukat beszél a nyelvébe. Ezt mind a kettőt a te könyvedben olvastam. Itt akkor, és kitaláltam, hogy a nyelv helyén itt az eredeti formában testrész szokott szerepelni. Tehát tedd a kezed a szád elé, lyukat beszél a hasába. Jó? Erről a cseréről szeretnélek kérdezni, illetve hogy az, hogy testrészeket te a nyelv szóra kicserélsz, ez mennyire organikus vonása a költészetednek?
Jó, ez csak annyi, hogy. Hát ez, hogy főleg én beszélek, és hogy a családtagok meg vannak szólítva, azok nem tudnak beszélni, és akkor ezért vannak ezek a cserék. Szóval őket nem tudom, csak ilyen, így tudom őket helyettesíteni, ők nincsenek.
A családtagok
testrészei. Ezek a családtagok, igen.
És a te nyelvedet. Mármint, hát hogy a te nyelvhasználatodat.
Az én nyelvhasználatom, igen.
Tesszük a helyére.
Igen.
Jó, rendben. Egyébként azért tűnik ez még érdekesnek, mert alapvetően a költészeted az inkább a memória és az ilyen nagyon konkrét terekben megképződő emlékek költészete.
Szóval nem a nyelv van itt központban, hanem a emlékezés inkább. Pont és abból próbálok ilyen költészetet csinálni.
Nem is lepődtem volna meg, ha mondjuk a Pollák Péternél találok ilyeneket, de azért mondom, hogy talán a te világodtól ez egy nagyon picit távolabb van. Jó, de viszont ami nagyon nincs távol, ezt olvastam, és azt tetszik is szerintem, ez elég jó ilyen szlogenszerű címke, hogy a részletekben alvó családapa. Ez viszont az egyik ilyen centruma lehet talán a verseinek,
hát, ahogy én értem. Részlet, igen, hát mint a fotel, az is egy részlet.
Mint a fotel, pontosan. Ezt azért tartom gyakorlatilag relevánsnak, mert hogy a memória az legtöbbünkben egy ilyen tudattalanul nagyon térszerű, nagyon topográfikus dolog, és tetszik, ahogy a Gökán ezt valahogy tudatosítja, vagy visszafejti, és ahogy nagyon egy szoba válik a múltból, ahová be lehet nyitni, vagy ahová legalábbis a Gökán be tud nyitni elég sokszor.
Lakás, igen. De most újítottuk fel.
Ez egy ilyen klassz és talán egyedülálló jellemvonás ennek az első kötetnek. Most akkor szerintem válaszúthoz értünk, vagy a két nyugtalannal elkezdünk beszélgetni, vagy felolvassunk?
Egy pillanatra még itt visszatartanék, ez a részletekben nyugvó családapa, hát ez egész nyomasztó. Részletekben alvó, részletekben alvó családapa?
Igen.
Na hát akkor énekeljék el a... In the sunshine... Tetsz, kész. A részletekben alvó családapa. Én nem?
Hogyha már itt elkezdtél botond a szavakon lovagolni, akkor én már a nagy közönség előtt megosztanám egy ilyen dilemmámat veled kapcsolatban. Csak igen. Egy ilyen kiveszélő sót tartsunk. Tehát igazából az volt a tapasztalatom a kötet szerkesztése során, hogy mondjuk neked így magukhoz a szövegekhez, meg a versekhez ilyen egészen sajátos a viszonyod. Csomóféle változatban léteznek, egy csomószor van az, hogy igazából nem az a része érdekel, hogy hogy jelenik meg a szöveg, mit tudom, milyen formában, hanem egy-egy szóhoz ragaszkodsz. Igazából az a kérdésem, és ez tényleg valamennyire egy ilyen személyes kérdés is, hogy szerinted...
Na, végre egy személyes kérdés.
Igen, mindenképpen, tehát így most ez egy ilyen vallomás. Az lenne a kérdésem, hogy neked a versnek melyik az a része, amelyik már tovább bonthatatlan, vagy melyik az, amelyik így a... valahol a lebonthatatlan egységét, meg megbolygathatatlan részét képezi. Vannak ilyen szavai, például az élmenekület, amikhez ilyen egészen vérmesen ragaszkodsz, meg bárhova befűzöd őket. Van-e olyan vers, vagy van-e olyan, ami így egységként létezik a fejedben, vagy pedig ezzel már igazából...
Én mindig csak elképzelek bizonyos dolgokat, és hogyha elképzelem mondjuk Arany Jánost a Margit szigeten, akkor az nekem nagyon-nagyon fontos. És az élmenekület az is egy ilyen szó, hogy kitaláltam egy szót, hogy élmenekület. Most mibe vagy? És akkor mondom, hát én most éppen élmenekületben vagyok. Tehát ezek ilyen fontos jelenség vagy, meg tudod fogalmazni azt, ami történik veled. És hát talán két vagy három költőt tudunk mondani, vagy én legalábbis, mert nem vagyok egy olvasott ember, de Arany Jánost azt tudom mondani.
Mondja még két élmenekül.
Igen, mert... Nem az. Tehát Arany Jánost tudom mondani.
Ez még csak kettes. Kettes arra.
Mindig ugyanazt mondani, amit te kérdezel. Tehát, vagy te mondasz. Tehát, hogy Arany Jánossal van egy erős diskurzusunk, bár már a föld alól, de ott van még.
A kisvakon.
Na ki van még? Most mondjátok. Most mondhatjátok. Ki van még?
A lényeg az, hogy akkor te nem használsz gumit, ahogy az Ákoshoz viszont.
Nem, hát azért még, várjál, mert kettő között van valami, de a középsőt ki kell mondjam. Ha nem mondom ki, akkor baj van. Neked ki a kettő között? Neki nincs a kettő között. Egy neve sem. Pedig van ott még egy név.
Amíg Botond gondolkodik, addig szeretnénk kérni egy-két felolvasást. Addig ti is gondolkodjatok.
Ha tudnánk, hogy ki a harmadik, akkor ki tud megtalálni.
Lehet tippelni. Jó, akkor Ákos, létszik.
Ki az, aki közötte van?
Arany és János.
Hát ki között?
Jaj, mindent nekünk kell kitalálni.
Nagyon izgulunk, mert azt gondoltuk, hogy lehetne az, hogy a Lóri már most egyből olvasna, és akkor tőle utána kérdeznénk egy-két dolgot. Lehet, Lóri? Akkor melyik verset olvasod elő?
Legrosszabb.
Amelyik cirill betűkkel van? Oké.
Leegyszerűsítem ebben a helyzetben, elnézést kérek, és nem zserbót, a legrosszabbat fogom felolvasni ebben a helyzetben, hogy segítsek a Botinak, pillanat elmény. Ne. Na jó, akkor tényleg Wittgensteiner Walzer. Aber oder Nur.
A Nur az csak. Ki tud a csakról írni egy verset? Nekem van egy versem, úgy kezdődik, csak azért.
Jó, Lóritól mindenképpen most kell kérdezni, ez a közönség meg a... De igen, most kell kérdezni. Igazából így azt szeretném kérdezni, tehát, hogyha már így Botondot is így perzsegettem a lelki vonalon, vagy nem tudom, hogy nálad viszont ez a pontosság már ilyen, nem tudom, ilyen pszichésnek tűnő kategória, tehát, hogy olyan szinten rajta tartod a kezed a... Nem? Jó, igen. Tehát olyan értelemben rajta tartod a kezed a megjelenő szövegen, hogy annak minden mozzanatát követed, illetve tényleg egy ilyen teljes koncepciót, meg egy teljes ívet magad rajzolsz fel. És az lenne a kérdésem, hogy ennek a pontosságnak, vagy nem tudom, ami itt a szerkezetet is érinti, meg a szöveget, meg a tipográfiát, meg minden egyebet, hol vannak a határai, tehát szerinted? A te határai.
Az első mondatnál azt akartam mondani, hogy igen, mert nélkus vagyok. És a határai körül ott vannak, ahol ennek a mániákusságnak lehetnek határai. Már vannak. Nyilván vannak egyébként, mert különben nem működne a dolog, de valamivel mégis működik. Igen, valahol ilyen mániás vagyok, valahol kényszeres. Milyen határokra gondolsz egyébként konkrétabban?
Hát például így ez a veled kapcsolatban gyakran emlegetett jelző a kisbetűs költő, tehát hogy ilyen egész következetes.
Figyelj, ez olyan dolog, ami egy könyvben megjelenve, például ebben, amiben sikerült végigcsinálni végre, hogy ilyen legyen, ez egy tipográfiai döntés. Van egy csomó kamar, hogy miért akartam ezt.
És párat elmondasz ezekből?
Hogyan akartam ezt, de ez összességében végül oda jutunk, nagyon egyszerű magyarázat, hogy ez egy tipográfiai döntés, és a könyv tipográfiai egysége érdekében volt ezekre szükség. Persze nem csak azért, hanem azért, mert szeretem a kisbetűket, és nem szeretem a nagybetűket. Hogy ennek van, hogy miért szeretem és miért nem, van ennek politikus és pragmatikus magyarázata, de talán ez most ebben a pillanatban talán már mellékesnek is nevezhető. Hogyha van egy ilyen dolog, hogy végig lehet csinálni egy ilyet, akkor meg is szűnik az, ami miatt jó volt megcsinálni. Arra valahogy úgy érzem most, ahogyan tehát, hogy tudod, amikor felmászol a létre és ellökheted végre nyugodtan. Vagy ez így kevés volt?
Nem volt kevés, szerintem ez teljesen.
Várjál. Én. Nem kezdtem.
Menjél két oktávval lejjel.
A parton írt a Deák Botond verse. meggyőződésem, hogy látta a Dunán tükröződő házakat, ahogy az anya folyam, a sirálytükör, a szétült padok, a messzeségből gyíktestek, egy eltaposott csik vékonya, a kis fröccs habzója, önmagunk alteregója, aki épp a másik parton sétál, és élemedett állapotban engem néz. Akar még valaki verset?
Panel áldozat. A fürdőszobában nem halt meg apám. A mosdóajtó választotta el a késtől, engem a jelenettől a rémület uralt a zokogás, ez az áldozati rítus, ez a gegőző gégeinek és toporzékoló dobogás. Átszűrődik a révületen néhány üvöltő, mágikus tőutasítás, ne félj, ne sírj, nincs baj, te meg gyere ki, bazd meg, ittak és megöllek. A többit már a szememmel sem értem, a mosdóajtó apa hasa. A fenyegető szúrópont abba szegeződik, az ajtó késleltet, te a szúrást hiába várod, a csoda nem történt meg. Csak egy alkarmozdulat hiányzott, és a kés átjárja a testet, mint a gázoló személyvonat. Azóta precízen látom a dolgokat. Ha őrült vagy, mert éhes, mindegy, hogy a testvéred, az egészséges húst élő súlyban, nem baj, ha véres, 10 deka acéllal méred. Az éhség és a szesz összehoz, a tanácsi lakás nálatok gazdasági egység munkanélküli, férfi munka testvérekként válvetve kukoricát lopni vagy átvenni anyád segélyét, míg ő a tacskóval és üvegekkel alszik a kutyahúgy szagú dunyha alatt, meg monoknival, ha éppen a legintimebben, míg aludt, ököllel arcba verted. Kár a műtétért, hogy kivágták neki a méteit, iszik így is, pedig a fél mája épp, hogy újra nőtt. A pián veszekedni olyan, mint anyátokat felosztani egymás között, hogy kiegye a nagyi máját. Mint az utolsó forintért lopott részeges vacsorát, morzsák helyett, aki szeletet vett, vihart aratott, és egymásra fogtátok a konyhakardot. Kántáltam, hajlongva dúdoltam a torokdalt tovább a lépcsőházban, míg valaki rám talált, és a szertartásnak véget vetett. Még aznap éjjel beáztunk. Vörös penészes lett a plafon. Érted folyt el az engesztelő áldozat. Fölöttünk, a fürdőszobában levágták a cigányok a lovat.
Ami kell. Erdő kellene, falakás, bármi. Isten, aki segít hazatalálni. Meleg, puha tenyér simogatni. Több is, kevesebb is magamra hagyni. Egy mondat, ami kimondhatatlan. Bécsi kávéház, üldögélés abban. Nyugalom, ami vár rám és vár rád. Kosztolányi versek, karinti tárcák. Isten, akit nem kell kitalálnom. Élet, ami túl van a halálon. Igéből vett sors, sorsból lett ige. Pakolás oda, pakolás ide. Játékból halál, halálból játék. Hajnal felé megtett hosszú séták. Templomban mise, misében Isten. aki azért van, hogy megsegítsen. Család kell, örök, költészet örökre. Hidd, hogy a kettőt szépen összekösse.
Köszi szépen. Szerintem mondjuk a... Még az utolsó két sort légy szíves.
Család kell örök, költészet örökre, hit, hogy a kettőt szépen összekösse.
Jó, ezt hallottuk.
Oké, köszönjük. Szerintem a Lóri egy kicsit rövid volt. Én még a Lórit megkérném, hogy akkor olvasom másikat is. Ezt lehet?
Az, hogy ő neki. Hát nekem még van 4-5 versen vissza. Lóri nem, már nem mondhat mindig verseket. Dehogy, hogy is. Hát te jössz, érted? Melyik versedet szavalja el?
Bosszúból hosszú. Gyakorlati ész kritikája. Két dolog tölt el rémülettel. A csillogó üresség a fejekben, és az elragadó közöny bennem.
Mi volt?
Jó, hát akkor így tényleg nem lehet. Értette. Nagy csütörtök. Írt a Deák Botond verset. Hiszed, nem hiszed, tudhatod, sem a konzervet, sem a nyitót nem ő találta föl. Mindennek hangja van, busznak, trolinak, gitárnak. Nehéz úgy élni, hogy mindent csinálni. Nézem a cigirittit, és érzem, ahogy ez a nap is el, nem alszom. Nálad zörgetek.
Jót vagy foggal?
Van egy mottója.
Hát az anyád élne még, hát a fiad épe még, meghódt apád a fogát, rádevicsorítja még. Mondóka, Szőcs Géza mottóka. Az első gyásznapokban rám úgy vigyáztál, csak aludtál ittál. Nem értettem, hogyan lehetsz gyereknél szomorúbb felnőtt. Kilocsoltam a napi penzumodat, és előre imádtam, hogy helyette vízbe slukkolsz, és eltorzul az arcod. A soknapos mákonyhoz képest meglepően nevettető és félelmetes volt a dirohamod. Ettől kijózanodtál, én egyre részegültem attól, hogy átkúrtam a fejed a palánkon. De tudtam, hogy igazán a pálinka palizott be. Te meg szóval úgy bántottál, majd megöltél. Kisütötted, hogy anya friss halálát tálalod ki. Halottról jót vagy semmit, de... Így vette kezdetét a szádból anya letaszíttatása. Utólag kikezdted, amit a végső morfindózis kezdett, az agóniáért megérdemelt apoteózist. De, hogy azért hozatta velem a bortuszkve naponta, mert nehezen viselte, hogy a kaparás helyén lelt benne tanyát a fene. Aztán megenyhültél, hogy játszunk. Úgy beszéltél hozzám, hogy magad felnőtté tetted, ez a produkció része. Azt játszottuk, hogy karate, és akkor árnyékolás, mert fájdalomokozásnak nincs helye. Pedig úgy beszélsz hozzám, hogy az foggal herélés. Bemocskolod a szád, nekem a roncsolódástól gyorsabban gyógyul.
Feleség, amíg szeretsz, addig nem érzed a szív határait. Test csak próba, meríthetsz belőle, hozzáadhatsz magadból, mielőtt az én külvárosi fényeivel behavazott házaival fel nem oldod a sötétség alól. A múlton eltűnni nem érdemes, ha nem hosszabbítod meg vele az emlékezést. Van a mindennapokban valami ételi, megeszem az ételt utánad, lefőzöm a kávét, határ vagy, megoldás, kitöltetlen csendet betöltő, betöltetlen varázsigéket teljesítő, nő vagy, asszony vagy menyasszony, feleség, ige és sors, jelentés és mondat, alany állítmány, szerelem és nyelvtan.
Kinyitnád ezt a könyvet ott, ahol elolvastam? Én nem vagyok egy bát ez.
Feleség.
Írtam a gekám, nem tudom, írt a gekám verse. Amíg szeretsz, addig nem érzed a szív határait. A test csak próba, meríthetsz belőle, hozzáadhatsz magadból. Mielőtt az én külvárosi fényeimmel, vagy búbazd meg ezt a szót. Miközben az én külvárosi fényeivel, de neki nincs is érte, mindegy. Behavazott házaival fel nem oldoz a sötétség alól. A múlton eltűnődni nem érdemes, hanem hosszabbítod meg vele az emlékezést. Hoppá, még egyszer. A múlton eltűnődni nem érdemes, hanem hosszabbítod meg vele az emlékezést. Van a mindennapokban valami ételi. Megeszem az ételt utánad, lefőzöm a kávét, határ vagy, megoldás. Kitöltetlen csendet betöltő, betöltetlen varázsigéket teljesítő nő, vagy asszony, vagy menyasszony, feleség, ige és sors, jelentés és mondat, alany, állítmány, szerelem, és nyelvtan. Csodálatos.
Voltam, de éreztem némi irítséget, vagy némi nosztalgiát abban, ahogy ezt felolvastam.
Azt, hogy úgy meg tudsz írni egy verset, hogy a vége az a szó, hogy nyelvtan,
Az Ákoshoz visszakanyarodva, ezektől a versektől, amiket eddig most hallottunk tőled, legalábbis mióta mindannyian itt ülünk, nagyon eltérően vannak Szindbád verseid a Szindbád ciklusban. Ákos, divatos most ez a dolog? Vagy hogy lehet a Krúdit most elpasszolni így egy ilyen első kötetben? Miért érzed azt, hogy ez így el fog menni? Az oké, hogy te szereted, de vajon a többiek?
Nem fog elmenni, teljessége piacképtelen. Imádtam csinálni az ilyen. Nem, az volt a nagyon érdekes, és az a reményem, hogy majd ez fog tetszeni másoknak, ha fog, hogy tök fura, hogy nem kellene sokat visszamenni az időben, hogy tele legyen idegen szóval egy szöveg. És hogy basszus, azért én nem tudom, hogy mások, hogy hallgatunk arról, hogy azért kell szótár a Krúdihoz például. Azért, mit tudom én, milyen kaják vannak benne, fogalmunk, nincs azok micsoda. És akkor ez érdekelt, hogy láthatólag nagyon magyar, nagyon eleven, ilyen tényleg csak tetsz halott szavak vannak, és ezeket hogyan lehet felhasználni. Meg amúgy is szeretem azt az élményt, amikor szembe jön velem egy szöveg. És akkor bánt engem azzal, hogy nyilván ellenállást fejt felém, és akkor én is ezt szeretem, és ezt remélem, hogy a másoknak is, nem tudom, majd böki a szemét ez a sok gyagya idegen hangzású szó, és akkor ettől majd fincsi lesz. Ennyit gondolok.
Akkor van egy ilyen életre szóló Krúdi élményed erről. Mesélsz még, hogy mikor, vagy hogy milyen körülmények közt indult el?
Hú, hát ez nem kötődik így semmihez, csak mondjuk, ami érdekes lehet, vagy hogy, tehát, hogy ez régi, ezt én már cibálom magammal majd 5 éve. Hát igen, én nagyon szeretem, és akkor kihegyzeteltem. Meg ez érdekelt, hogy lírikus alkot ez a Szindbád. Csak hát nem tudna valószínűleg verset írni. De tehát ez volt az érdekes, hogy de akkor csinálja meg mégis. És hogy az hogy a viharba fog kinézni.
De akkor itt egy effektív Krúdi szókincset kimutathatóan működtetsz ezekben a versekben?
Igen.
Vagy nem ennyire közvetlen a dolog?
Én szerintem Szindbád nem tudja, hogy a... Hogy... Bocsánat, nem akarok beleszólni, de Szindbád szereti a diót a zserbóba. Ez biztos. És hogy azt keressük, hogy most a Szindbád honnan jön rá, hogy a dió van a zserbóba, az nem hiszem, hogy egy irodalmi diskurzus.
Nem mennék ezzel vitatkozni. Szerintem uff a végére, hibátlan. És akkor az annak érdezben, amit a Lóritól, nem?
Nem, én először a Botantól kérdeznék, hogyha már így a Lóri megpendítette ezt az irítséget, akkor így igazából nyilván többekben felmerült az, hogy ha így körülnézünk, akkor nem vagy annyira fiatal. Mit csináltál eddig, Botond?
Tanultam. Mit kell csinálni? Hát, mi hány évig kell? Szerintetek hogy van úgy az élet?
Hát mert te mindenről tudsz így mindent, hogy szereti-e a
Nem tudok semmiről semmit, de tanulni meg kell. Tanuljak egy kicsit. Borzasztóan nehéz volt. Engem mindenhonnan kirúgtak. Tehát ahova mindenkit felvettek, akiket kirúgtak, engem onnan is kirúgtak.
És hogyha ezt így jobban megkapargatjuk, akkor, hát hogyha mondjuk Ákosra a Szindbádhoz nyúl vissza, akkor neked így mondjuk a te verseidnek így nagyobb része az valamennyire személyes kötődésű, de neked hol van az a pillanat, amikor azt gondolod, hogy akkor ez legyen vers?
Nem tudom, engem egy-két ember elfogadott. 20 éves elmúltam, és egy-két ember elfogadott, és ez nekem nagyon nagy dolog volt. Anyámon kívül, meg apámon kívül is elfogadtak emberek. Tehát ez nekem ez. Nem tudom, miért kellett verseket írjak, de mégis valamit kell, hogy csináljak, hogy végre egyszer elfogadjanak. Hiába úsztam. 1-10-en belül szállom meg.
És akkor ehhez az egészhez hogy jön a foci egyébként? Ugye a verseknek egy nagy része.
Foci?
Foci is.
Minden kapus sztorizzel voltam. Csak kapus voltam.
És a nagyapád, meg az az Iloszki.
Nagyapám középcsatár volt. Nagyapám a pozsonyi Rapid középcsatár volt. És a legjobb ember a világon. Csak meghalt. Meghalt 1992-ben.
Hol a sztori?
És megvette a... Megvette egy olyan stoplis cipőt nekem. Húris! Elközben a... Na... Nem tudom, ezeket... Hogy miért? Na, egy olyan stoplis cipőt vett nekem 1976-ban. Aminek csak 7 izéja volt. 7 bütyke volt, vagy mi ez a stoplis,
ami... Mint a katicelna.
7 ilyen bütyke volt, bakker. És azt megkaptam tőle 1976-ban. 7 évesen. Hát fölvettem a stoplis cipőt, és kimentem vele focizni a lakótelepre. Tényleg fantasztikus volt.
És hogyha melyen 7 bütyök meg prím számok, akkor a Lóritól vagy a Lórihoz feltenném a következő kérdést.
Ügyes ügyes volt annak.
Hogy te miért szereted a prím számokat?
Erről már beszéltünk egyszer.
De most széles közönség.
Nagyon kevesen volt ott, sőt, ha körbenézett, gyakorlatilag senki. A prím számokat szeressük, én azt tanácsolom. A prím számok szépek, és a prím számok jók, és nem olyan módon, ahogyan Dr. Máriás ezt Dávidi Bajáról próbálta elhinteni, hanem a prím számokról is van, tényleg van egy pragmatikus és egy poétikus elképzelés, hogy miért jók és szépek. Én szeretem őket. Gyakorlati szempontból nyilván azért jó, hogy minél nagyobb prímszámokat keresnek, és erre vannak ilyen interneten működő algoritmusok és programok, mint például a SETI-nek van egy ilyen program csomagja, hogy letöltöd, és a géped üres óráiban az égbolt különböző pontjait elemzi, hogy vajon ott van-e intelligens élet aktivitás. A GIMP, a prímszám kereső pedig hasonló méretű program csomagokban a saját géped üres óráiban azt nézi, hogy az adott program csomagban talál-e prímszámot. És ennek annyi a gyakorlati hozadéka, hogy különböző titkosítási eljárások során minél nagyobb prímszámokkal dolgoznak, annál biztosabb a titkosítás, tehát annál kevésbé valószínű, hogy fel tudják törni. Na, ez a gyakorlati rész engem kevésbé izgat föl, ellenben az a mondhatni poétikus része, hogy a prímszámok, mint tudjuk, végtelenek, ugyanúgy, mint általában a természetes számok. Tehát, ha van, teszem azt, n darab természetes szám, tehát ez azt jelenti, hogy egész számokról beszélünk, akkor n minusz n egy darab prímszámot találunk közöttük, azért, mert a prímek is végtelenül, és nem szakaszosan, és nem ciklikusan, de ismétlődnek, sőt, a legszebb az, hogy az ikerprímek is így ismétlődnek. Ez a legszebb szerintem a dologban, ugyanis azt gondolom, hogy bármennyire a matematika távol álljon mindentől, ami humán érdeklődésre számot tarthat, mégiscsak szép dolog az, hogy a rohadt nagy számok között, ahol azért az oszhatóság nagy variabilitást mutat, hirtelen mégiscsak felbukkannak olyan számok, amelyek csak egyel és önmagukkal oszthatók. Sőt, bizonyos gyakorisággal, és ez ebben az esetben n-3-at jelent körülbelül, faktoriálisan számolva, ikerprímek is felbukkannak, ami azt jelenti, hogy mint ahogy a 71 és a 73 ikerprímek, tehát két egymás melletti páratlan szám primként működik. Ugyanez
kvázi véletlenszerűen, gyakorlatilag nem véletlenszerűen, de a megfelelő algoritmust még nem találtuk meg, megismétlődik a nagyon nagy számok között is. Szerintem ennek van egy bizonyos szépsége, hogy ott vannak ilyen nagy számok, önmagukban állnak. Na, most ezt magyarázni kell, hogy ez miért szép?
Nem, mert igazából ugye arról van szó, hogy te, hogyha már a mániákusságot emlegeted az zenén, ugye a kötetet kapcsán, tehát így nem csak a jakfüzet sorszámához ragaszkodtál, ami 163 és prímszem, hanem a versek száma is prímszem, illetve ugye a három ciklus, és még sorolhatnánk, tehát így gyakorlatilag mindenhol felbukkan ez az egész, illetve a kötet második verse az egy címet viseli. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amit az előbb így kikért, vagy az, amit az előbb azt mondtad, hogy ez lehet, nem igaz ez a titkosítás, tehát nyilván nem egészen.
Nem igaz. Azért, mert annyira nyilvánvalóak ezek a dolgok, hogy van három ciklus, tök egyszerűen átlátható, hogy ezek primitív módon prímszámok. A három prímszám összege kiad egy prímszámot, és hozzáadjuk az előzékuszmány verset, akkor is egy prímet kapunk, na lesz neked ikert prímek. Persze aztán viccelődtem, hogy a 163 milyen jó szám benne, mert az is prím. Az eladási árat azt még viccesebben találtuk ki, de arról nem beszélnék. De most nem erről van szó. Tehát, az, hogy a prímek így fontosak, az sokkal inkább lejött szerintem. Hát az, hogy visszaugortam a prímszámokhoz való ragaszkodásomra, az sokkal inkább lejön az előző könyvből. De hát itt most valamit... Ha valami úgy van, de most itt van a vége ennél a könyvnél, és ezt szeretem. És a Bolti azt mondja, hogy tudja.
Összemosolyogtunk. Írta. De Deákbeton törcse. Mindegy. Összemosolyogtunk. Volt ma a fürdőben egy láthatóan nagyon szomorú fiatalasszony, akitán a szerelmét vesztette ért, anyukával, baráttal, szomszéddal, nagynénivel, minden esetre boldogítani, vidítani akart, és akkor az 5 perces medencében, ami kb. 6 méter átmérői kör, elkezdett vidáman hátazni. Ezt összemosolyogtunk.
Akkor még itt a, még gondolkodtak, hogy kiolvas fel, tehát így azt képzeltük el, de majd akkor még egy kör felolvasást szeretnék tőletek kérni, és akkor ezzel szerintem ne is zárnánk a jakfüzetek bemutatását.
Szövegtacskó. Ima. A dolgoknak sem voltak világos éleik, és az Isten hangja olyan sűrű volt, mint az agyag, és nehéz, de rajtam mégis áthatolt. Csak az a súlyos suttogás, legszebb szavam a szó. Azóta mindenütt ez a sűrűség, és hiába forgatom a fejem, sehol a dolgok széle, csak ez az átható áradás, amit a laikus zsibongásnak mondana. Mint a félsík oskolás definíciója, kicsit szemléletes is vagyok, de visszajogtatóan rejtélyes. De az alapvető meghatározás is. Nincs értelmem, mint hogy szélem van, de ellenirányban határtalan vagyok. Egy szélén alágyűrt horizont. Határtalansággal ébredtem, hogy olyan vagyok, mint a tacskó, ami rákapott a kipufogó csőre. Ha hallja, hogy gyújtják a motort, rohan, csőre harap, inhalál, majd lerogy, ráng kicsit. s a tagolatlan gyönyörben megváltást talál. Ebben a sűrű fehérben valahogy így lehetett akarnom fohászkodni. Ó, Uram, gyűlölöm, ha a gondolatok közt rendet kell vágni. A szövegről nem is beszélve. Írj meg engem, mint hanyag balkezes, kerekíts és törölj azon mód. Olvass el! Vigyél el oda, ahol a magos mennyék színről színre látott textolátria kapuján az áll, szavait vésd a szívedbe, ad bibe pectore verba, ad bibe pictura verba.
Uram, nem tudom, szó esett erről. Talán, ha beszélgettünk volna. Én a ravatal körül legjobban a virágokat, mint egy film közepén. A napoldal sütését. Uram, előfordult ott, a farkasréti temető bejáratánál, a hidegtől alig bírva az áldogálást, szóval megfordult, néhány hitbéli kérdés, ennyire patetikusan, Uram, a létezésed járt a fejemben. Van-e, nincs-e Isten? Mennyi mondatot összeholtak erről, filozófiai kérdésekben nem mennék bele, nem érezve elég érintetnek magam hozzá. Nincs ismeretem erről. Uram, tisztázhatnánk a félreértéseink, bevonva a játszmában a másik félmagyarázkodását. Édes párbeszéleink teremtője Isten, a monológ sötétből milyen alagútba, mond, milyen fénytelenségbe vezetsz el.
Meg se találja a verset.
Édes párbeszédeink teremtője Isten, a monológ sötétből milyen alagútba, mond, milyen fénytelenségbe vezetsz el. Köszönöm.
Írt a Deák Botond verse. Ez jó, nem? Írt a Deák Botond verse. Az utolsó nyári nap. Ma mindent megígérek a folyónak, és a hideget vágyom, mint a hegyi pásztor, ha már ennyi ruhát hozott magával. Ezekben a napokban még tüsténkednek az emberek, átmennek a hídon, lemossák a vonatokat, de holnap ebben a valóságban már hózápor lesz a nemzeti ünnepen, a Teleki téren, a metró lépcsőn, sőt, még a zuhanyrózsából is a hó hullik majd.
Jobb lesz. Tedd ezt a gyermekét.
Nem beszélgetünk. Szavarjuk együtt a
dolgot.
Na, hogyha ez a vége, akkor az ennyire kedvéért, mert ő ez, mintha ragaszkodott volna, és ő fogja meg kifizetni holnap. Tehát kicsit úgy érzem, hogy zsarolva lennék, magamtól ezt nem olvasnám föl, és kicsit szégyellem is magam. Kákabai Lóránt 1 írta a Thomas Bernhard verse. Ja, előre szólok. Ez hosszú lesz, legalább 5 perc. Felolvasom, ezt már kipróbáltam, mert egyszer erre építettem egy hangköltészeti jellegű valamit 3 évvel ezelőtt a szigeten. Tehát aki úgy érzi, hogy kielégült ebben a dologban, nyugodtan elmet, én nem fogok megsértődni. Egyébként sem annyira jó a szöveg, hogy itt maradjon ennyi ebben. Csak előre szóltam. nyugalom szételed a fejemen, és szét fogja roncsolni, pedig úgy gondolom, most már vagyok olyan erős, hogy egyedül is elboldogulok magammal. Az érzést szégyellem sokszor, hogy erősebb vagyok, mint mások. Ez az érzés fog el újra és újra. Azonban mindig a gyengeségem volt az erősségem. Én pusztán gyengeségből vagyok. Ezt azonban még senkivel nem közöltem. Szótlanságom nyugtalanítónak tűnhet föl, de nem aggasztónak, mert nem beteges, hanem észszerű. A testem, mint látható, egészséges. Az ember szüntelenül csúcsveszélyes állapotban van, csupán nincs tudatában a ténynek, hogy szüntelenül, hogy ő maga, hogy mindig maga ellen ilyen csúcsveszélyes állapotban leledzik, ezáltal létezik, de beteg is ezáltal. Az emberek járnak egymással, beszélnek egymással, hálnak egymással, és nem ismerik magukat. Ha az emberek ismernék magukat, nem járnának egymással, nem beszélnének egymással, nem hálnának egymással. Te ismered magadat? Kérdem gyakran magamtól. A kérdést a legmagától értetődőbbnek érzem. Én nem tartozom ide. Sehová nem tartozom. Egyik állandóan visszatérő, döntő mondatom. A magunkban beszélgetés művészete sokkal magasabb rendű, mint a beszélgetés művészete. De a magunkban beszélgetések ugyanolyan értelmetlenek, mint a beszélgetések. Habár hasonlíthatatlanul kevésbé értelmetlenek. A szavak, amelyekkel beszélünk, voltak épp már nem is léteznek. Az egész szókészlet, amit használunk, már nem is létezik. De az sem lehetséges, hogy teljesen elnémuljunk, mert mindent, ami meg van világítva, be is kell világítanunk. Minden embernek megvannak a szavai, amelyeket nem szabad felmondanunk neki. Minden rokonom és ismerősöm betege annak, hogy bizonyos szavakra mindig óhatatlanul, elkínzottan reagál. De annyi mindent teszünk és rejtély marad, hogy miért. Na tessék, ezt mondtam. Nem tudom miért. Két papagáj egyszerre mindig ugyanazt rikoltozta, és nem sikerült kivennem, hogy mit rikoltanak. Én egy mindenestül idézetellenes ember vagyok. Ellentétben másokkal az idézgetés az idegeimre megy. De be vagyunk zárva egy folyvást mindent idézgető világba, egy folyamatos idézgetésbe, amely maga a világ. Korábban igen hamar jó ítéleteket hoztam, most lassan jutok el egy falsig. Legjobb pillanataimban egy olyan nyelvet beszélek, amelyet mindenki ért, de nem ért senki engem. Jó lehet, mindent, amit eddig írtam, megsemmisítettem, mégis hatalmas előrelépéseket tettem. Épp olyan mértékben, amilyen mértékben azt hiszem, el kell vonulnom a világtól, ki is szolgáltatom magam neki. Fantasztikusan gondolkodunk és fáradtak vagyunk. A kimerülés lehetőségek tökélyre vitelében elsötítítettem házamat, a ház pedig elsötítített engem, az analógiák végül elkerülhetetlenek. Azt gondolhatnánk, hogy a színjáték utáni fáradtság vagy a szürkület előtti őrület, vagy a színjáték utáni és a szürkület előtti őrület és fáradtság miatt a házban uralkodó nyugalmat mindenki a házban hirtelen, csak a házban uralkodó nyugalomnak érzi, megfosztva a rettenetestől, a nyomasztótól. Ha vendégeket hívok magamhoz, az az érzésem, hogy ellenségeket hívtam meg. A fejem ellenségeit. Állandóan zaklat bennünket, amihez hozzáérünk, tehát mindig minden zaklat bennünket. Életünk, amely nem a természet, egyetlen merő zaklatás nekünk, órákon át nézem a nyugalmat, amely itt honol. Tudom, hogy itt mindig ez a nyugalom honolt, egy teljesen változatlan nyugalom, amely megváltoztatott, megváltoztat engem, megváltoztat mindannyiunkat. Először jutottam el a megvalósításig.
Köszi szépen. Hogyha valakinek valamilyen kérdése van bármelyik szerzőhöz, akinek most a jakfüzetét próbáljuk bemutatni, akkor itt az alkalom, hogy feltegye, vagy kicsit később
folyosói formában.
Hogy mondtad? Folyosói formában?
Igen, de el is bizonytalanodtam közben, mert mintha tegnap valaki azt mondta volna, hogy ez lépcsőházi forma. De lehet, hogy a kettő nem ugyanaz. Oké. Egyébként pedig nagyon köszönjük a figyelmet.
Tehát most majd buli lesz, annak a szerkezetéről még a DJ-vel, meg még néhány emberrel beszélni fogunk, és még nagyon kevesen gondolták, hogy megmondják, hogy ki írja az idei Szigligetinak klub, titkos. Kettő ember, ugye vissza lehet kapni a táborárát, még akkor is, hogyha csak egy napra jöttünk. És ezen kívül pedig vannak még néhányan, akik nem fizettek. Ők vannak többségben. Viszont, és ez a legszomorúbb, holnap van az utolsó nap, tehát ma egy jó nagyot tessék akkor rulizni.
És visszakapod a mennyi? Tizen valamennyi?
Igen.
Ötöt adsz, én megmondom, hogy ki írja a képet, hogy visszakapod a tizenakát. Szerintem nem volt jó az időhöz. Ne haragudj, ezt mondom. Csak egy picit, de azt nem hozzád. Egy sörrel lehet ezek, jó?
Köszönöm.